Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti következzen címszavakban előjáróban. Ki volt okosabb, Neumann János vagy Albert Einstein? Kevesebb a rohama azoknak az epilepsziásoknak, akik Mozartot hallgatnak. És a témához kapcsolódva lehelet alapján kezelhetik az epilepsziás betegeket. Hallhatnak arról is, hogy hogyan szokhatunk le a cukorról. 3 millió km/órás sebességgel száguld át egy csillag a tejúton. Minden várakozást felülmúl a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal Mars helikoptere. Kína legrégebbi pénzverdéjére bukkanhattak. És tényleg megtörtént a Bibliából ismert földrengés. Ezek után jöjjenek a részletek, először arról hallhatnak, hogy milyen szerepe van az álmoknak. A tudománynak ma még nincsenek egyértelmű és tényekkel alátámasztott válaszai arra, hogy miért is álmodunk. Annyi biztos, hogy álmodni főként az úgynevezett REM, gyors szemmozgás fázisában szoktunk. Egy alvási ciklus körülbelül 90-120 percig tart, és általában egy REM és különböző mélységű NREM fázisok, gyors szemmozgás nélküli fázisok különíthetőek el egymástól, amelyek az éjszaka folyamán többször váltják egymást. A REM fázisban az emberi agy első ránézésre úgy működik, mintha ébren lenne, csak az izomtónus majdnem nulla, azaz nem tudunk mozogni, így ami a fejben történik, nem jelenik meg mozgásban. A külvilággal való kapcsolat is nagyon erősen korlátozott, ilyenkor a legnehezebb felébreszteni az embert. Bár még a mai napig nem teljesen tisztázott az álomlátás élettani szerepe, a legtöbb tudó szerint az a memória konszolidáció folyamatában játszik lényeges szerepet. Az agyunk úgy működik, mint egy számítógép. Egész nap dolgozik, gyűjti az adatokat, amelyeket aztán éjszaka, alvás közben rendszerez és memorizál. Ugyanekkor történik a rendszer karbantartása, a regenerálódás is. A magatartáskutatók megfigyelései szerint alvás közben, amit tanultunk aznap, a tapasztalatok, az élmények megfelelő helyre kerülnek. Az érzelmileg hangsúlyos élmények bekerülnek az egyik fiókba. A számok, logikai ismeretek egy másik fiókba, az, hogy mi és hol történt velünk egy harmadik fiókba. Ami fontos, megerősödik, ami nem fontos, az kihullik a memóriánkból. Ez a folyamat zajlik le az álmodás során. Ennek a melléktermékei lehetnek legjobb elképzelésünk szerint az álmok. Mivel az álom nagyon fontos a memória konszolidációban, kiemelt szerepe van a tanulásban is. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk tanulni, fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás. Az álom és a REM fázisok fontosak az érzelmekkel való megbirkózásban, hiszen a memória nem csak logikus ismereteket tárol, hanem érzelmeket is, és elő tudja hívni azt is, hogyan birkóztunk meg korábban egy-egy nehezebb helyzettel. Tehát az érzelmi tanulásban, a motivációban is nagy szerepe van az álomlátó alvásnak. Erősen befolyásolhatja álmainkat, hogy mivel foglalkoztunk aznap. Ha például egyetemistaként a vizsgai időszak kellős közepén járunk, nagyon valószínű, hogy álmodni fogunk azzal, hogy vizsgázunk, esetleg a félelmeinket, nem sikerült még befejezni a tanulást, rossz tételt húzunk, megbukunk, lekéssük a vizsgát, látjuk megelevenedni álmainkban. Számos kultúrában az álmoknak jövőbelátó szerepet tulajdonítanak, ám a szakemberek szerint ezek az álmok csak látszólag mutatják a jövőt. Valójában a közelmúltról szólnak, arról, amivel hosszú időn át foglalkoztunk, például vizsgára készülés, esküvőszervezés, nyaralás, vagy ami velünk történt, és kihatással van az életünkre, esetleg valamilyen módon megérintett bennünket, például egy barát külföldre költözése. Az álommal foglalkozó kutatók szerint általában több negatív álmunk van, mint jó. Előfordulhatnak kifejezetten kellemetlenek is, és álomzavarról beszélünk, ha ezek nagyon gyakoriak vagy zavaróak. Annyira, hogy az illetőt gyakran felébresztve rontják az alvás minőséget. A rossz álmaink egy-egy konkrét eseményhez kötődhetnek, de lehetnek ismeretlen eredetűek is. Ennyit tehát az álmokról, és a folytatásban arról hallhatnak, hogy ki volt okosabb, Neumann János vagy Albert Einstein. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ki volt okosabb, Neumann János vagy Albert Einstein? Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Mindketten a 20. századi tudomány meghatározó alakjai voltak. Neumann a számítógép atya, Einstein pedig a többi között a relativitás elmélet kidolgozója. De hogy ki volt okosabb, nem lehet egyszerűen megválaszolni. A kérdés inkább úgy helyes, hogy vajon miért maradta mindenki által, ugyanúgy zseninek tartott Neumann örökre háttérben, miközben Einstein a zsenialitás egyetemes szimbólumává vált. Ha eltekintünk mindattól, amit ez a két tudós letett az asztalra, és pusztán a média szemszögéből vizsgálódunk, könnyen beláthatjuk, hogy Einstein egész megjelenése visszatükrözi azt, amit az emberek egy zseniről gondolnak. Torzombors fej, tiszta, kíváncsian fürkésző tekintet és hanyag öltözet, és még nyelvet is ölt a világra. Bár az ikonikus fotó korántsem tudatos tervezés, akkor készült, amikor Einstein a Princeton Egyetemen a tiszteletére tartott 72. születésnapi partija után fáradtan beült a kocsijába, és még egy utolsó fotót engedett magáról. Mindehhez képest Neumann János valamennyi róla készült képen úgy néz ki, mint egy nagy vállalat osztályvezetője valamelyik Kabós Gyula filmből. Többnyire a saját munkásságát leginkább fémjelző ős számítógép előtt pózol szerényen, vagy a kanapéján üldögél feleségével és kutyájával. Anekdoták tucatjai keringenek fotografikus memóriájáról, egyedülálló fejszámoló képességéről és matematikai zsenialitásáról. A Nobel-díjas Wigner Jenő, a világ első reaktorfizikusa például, aki a Princeton Egyetemen egyszerre dolgozott Neumannal és Einsteinnel, egyenesen kifakadt, amikor a regényíró C.P. Snow Einsteint zseninek nevezte. Én csak egyetlen lángelmét ismerek, Neumann Jánost. Albert Einstein munkássága kapcsán minden földi halandó el tudja mondani, hogy a relativitás elmélet megalkotója, az E egyenlő M-szer C négyzetképlet pedig úgy beégett a köztudatba, akár a Pitagorasz tétel. Az már más kérdés, hogy hányan tudnák megmondani, miben rejlik az általános és a speciális relativitás elmélet lényege, vagy a közismert képlet jelentősége. Einstein munkásságát jól illusztrálja az a párbeszéd, ami állítólag Charlie Chaplin City Lights című filmjének premierjén hangzott el a világhírű komikus és a tudós között, bár arra nem találni hiteles forrást, hogy ez a párbeszéd tényleg ott és tényleg így hangzott volna el. Nos, Einstein azt mondta, ami leginkább lenyűgöz az ön művészetében, az az egyetemlegessége. Egyetlen szót sem kell szólnia, mégis megérti önt az egész világ. Ez igaz, felelte Chaplin, de az öndicsősége még ennél is nagyobb. Az egész világ magasztalja önt, pedig egy szót sem értenek abból, amit mond. Neumann János ehhez képest rengeteg gyakorlati probléma megoldására használta matematikusi, fizikusi és vegyészi vénáját, mégis legtöbben nehezen neveznének meg a számítógépen és az atombombán kívül bármit, amihez köze volt. Pedig a többi között ő fektette le a játékelmélet alapjait 1928-ban, ami a modern közgazdaságtan egyik alappillére, eredményeit pedig felhasználják a számítástechnikában, a mesterséges intelligencia kutatásban, de a szociológiában, a pszichológiában és a biológiában is. Ahogy számtalan fizikai, kémiai problémára az ő matematikai modelljei adták a megoldást vagy a bizonyítást. Mégsem sikerült olyan korszakalkotó és forradalmi felfedezést megvalósítania, mint Einsteinnek a relativitás elmélettel. Hiába jelent meg több mint 150 tudományos publikációja az elmélet és az alkalmazott matematika, a fizika, illetve a számítástechnika terén, ezek egyike sem köthető oly módon a nevéhez, mint Einsteinhez, az E egyenlő M-szer C négyzet. Nem is volt olyan szerencséje, hogy a munkásságát egyetlen ilyen frappáns képlettel lehessen összegezni. Einstein kapott Nobel-díjat, bár nem a korszakalkotó relativitás elméletért, hanem 1921-ben a fény elektromos jelenséggel kapcsolatos munkájáért, mivel úgy gondolták, hogy a relativitás elmélet túlságosan megosztó tudományos körökben. Nagyman János azonban nem részesült kitüntetésben, igaz, számos magasrangú nemzetközi díj őrzi ma is a nevét. Emlékének adózva következzen tőle egy idézet, amely még a matematikai szorongókat is meggyőzheti arról, hogy ez a terület a világ legegyszerűbb tudománya. Kifejezetten rövid, még pólóra és bögrére is ráfér, tehát így szól: ha valaki nem hiszi, hogy a matematika egyszerű, az azért van, mert még nem jött rá, hogy milyen bonyolult az élet. Ennyit tehát Neumann Jánosról és Albert Einsteinről. Ami pedig a folytatást illeti, két hír következik az orvostudomány világából. Kevesebb a rohama azoknak az epilepsziásoknak, akik Mozartot hallgatnak, illetve kapcsolódva a témához, lehelet alapján kezelhetik az epilepsziás betegeket. Hogy hogyan? Mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kevesebb a rohama azoknak az epilepsziásoknak, akik Mozartot hallgatnak. Ez tehát a témánk itt a tudomány mai állásában. Mozart zenéjét hallgatva kevesebb rohamot szenvednek el az epilepsziások egy új kutatás szerint. Az epilepszia az egyik legelterjedtebb neurológiai zavar. A világon mintegy 50 millió embert érint az Egészségügyi Világszervezet szerint. Az egyik tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint az új felfedezés döntő jelentőségű lehet a zene egészségre gyakorolt pozitív hatásainak feltárásában. A szakértők szerint Mozart 448-as körüljegyzékszámú D-dur szonáta két zongorára című művét használták, valamint annak egy remixelt verzióját. Az elmúlt 15-20 évben sokat megtudtunk arról, hogyan csökkenti a rohamok számát az epilepsziás egyénekben, ha Mozart egyik szerzeményét hallgatják, fejtette ki Marianne Reffy, a torontói Cranble Brain Institute munkatársa. De egy kérdés még válaszra szorult, mégpedig az, hogy az egyéneknél hasonló módon csökkenti-e a rohamok gyakoriságát az, ha egy másik zenei ingert, nem pedig Mozart darabot hallgatnak. Az egy éven át tartó vizsgálatban 13 páciens vett részt. 3 hónap alatt a vizsgálatokkal megállapították a kiindulási alapot, majd a résztvevők egyik fele 3 hónapon át naponta meghallgatta Mozart szonátáját, majd újabb 3 hónapig a remixet. A csoport másik fele remixelt verzióval kezdett, majd Mozart művét hallgatta meg naponta. A páciensek, akiknek gyógyszeradagját nem változtatták a tanulmány alatt, naplót vezettek rohamaikról. Az eredmények szerint a szonáta első tételének naponta történő meghallgatása összeköthető a rohamok gyakoriságának csökkenésével a felnőtt epilepsziásoknál. Ez azt sugallja, hogy a napi Mozart hallgatás kiegészítő terápiát jelenthet az epilepsziás egyének rohamszámának csökkentésében, állítják a szakemberek. És kapcsolódunk még ehhez a témához a folytatásban is. Lehelet alapján kezelhetik az epilepsziás betegeket. Az epilepsziás betegek gyógyszeres kezelésének hatékonyabb átételére fejlesztettek ki egy újfajta leheletvizsgálatot a Bázeli Egyetem kutatói. A betegség gyógyszeres kezelése komoly finom hangolást igényel, mivel a dózist pontosan az adott pácienshez kell igazítani. A leheletvizsgálat lehetővé teszi az epilepsziás betegek számára szükséges gyógyszermennyiség lehető legpontosabb meghatározását. A módszer előnye, hogy a gyógyszeres kezelés hatékonyságának nyomon követéséhez nincs szükség vérmintára, és az eredmények azonnal elérhetőek. A szerkezetet az alkoholszondához lehet hasonlítani, bár annál nagyobb. Mivel az alkohol magas koncentrátumban van jelen a leheletben, ezért egy kis eszköz is elég a méréséhez. Mi azonban egy cseppet keresünk 20 úszómedencében, mondta el Pablo Sinues, a Bázeli Egyetem gyermekkórház munkatársa. A leheletvizsgálat eredménye alapján a kutatók meg tudják állapítani, hogy az aktív anyagok megfelelő koncentrátumban vannak-e jelen a páciens szervezetében, és a kívánt hatással vannak-e a betegre. Az új leheletvizsgálat egy fiatal és egy felnőtt páciensnél is ugyanazt az eredményt hozta, mint a hagyományos vérvizsgálat. Mindez azt jelenti, hogy a vérvizsgálat mellett egy másik módszerrel is nyomon követhető az epilepsziás betegek kezelése, és az új módszer olyan további információkkal szolgál a páciens anyagcseréjéről, amelyeket az orvosok fel tudnak használni a kezelés alatt. A gyermekkórházakban különösen nagy jelentősége van a vizsgálati eredmények gyors elérhetőségének. A fiatal páciensek gyógyszerezését ugyanis folyamatosan változtatni kell, mivel fejlődésük során az anyagcseréjük változik. A szakemberek célja, hogy az általuk kifejlesztett módszert széles körben elérhetővé tegyék a jövőben. És ezek után a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál, kiderül, hogy hogyan szokhatunk le a cukorról.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben a folytatásban kiderül, hogy hogyan szokhatunk le a cukorról. A túlzott cukorfogyasztással nem csak a krónikus betegek nagyobb rizikójával nézünk szembe, hanem rövid távon is számos kellemetlen hatással kell megküzdenünk. Mit tehetünk, ha csökkenteni szeretnénk a cukorfogyasztásunkat? Mértékkel, természetesen a cukor is része lehet az egészséges, kiegyensúlyozott étrendnek, de a túlzott cukorfogyasztásnak sok káros hatása van. Összefüggésbe hozható például az elhízással, a túlsúllyal összefüggő betegségekkel, a fog és íny problémákkal és a cukorbetegséggel, de a hangulatunkat is befolyásolja. Ráadásul a cukor szinte függőséget alakít ki, és rengeteg üres kalóriát tartalmaz, vagyis hiába eszünk akár nagyobb mennyiségű cukorban gazdag ételt, rövid időn belül újra ránk törhet az éhség, akár sokkal erősebben, mint korábban. Persze egyszerű azt mondani, hogy fogyasszunk kevesebb cukrot. Az étkezési szokásaink és a szinte korlátlan mennyiségben elérhető kellemes ízű édes ételek megnehezítik ezt. Arról nem is beszélve, hogy még olyan élelmiszerekben is jókora mennyiségű cukor található, amelyek nem számítanak édességnek. A leszokáshoz tehát nem csak nagy akaraterő, alapos tervezés is kell. Nos, következzen néhány tipp. Együnk minél kevesebb félkész vagy kész ételt. Ez nem csak az édességekre, kekszekre, süteményekre vonatkozik, hanem a szószokra, mártásokra, rágcsálnivalókra is. Azt sem árt figyelembe venni, hogy az egészségesnek tartott ételekben, például a gyümölcsökurtokban vagy a gabonapelyhekben, a műzli szeletekben is meglepően nagy mennyiségű cukor lehet. Mindig alaposan olvassuk el az összetevők listáját, és próbáljuk meg az ételek egészségesebb változatát otthon elkészíteni. Az édesítőszerekkel azonban legyünk óvatosak, mert bár enyhíthetik az édes ízek utáni vágyakozást, negatívan befolyásolhatják a szénhidrát anyagcserénket. Legyünk mindig felkészültek, és tartsunk a kezünk ügyében egészséges rágcsálnivalókat. Nagyon sokszor nem is az éhség miatt nyúlunk a csoki szeletek, sütemények után, hanem azért, mert unatkozunk, vagy a feszültséget szeretnénk levezetni. A ropogós, nyers zöldségek és gyümölcsök, a sajta, joghurt vagy az olajos magvak nem csak a nassolás utáni vágyunkat segítik kielégíteni, hanem hatékonyabban csillapítják az éhségünket. Emellett proteint, rostokat, vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaznak. Hosszú távon biztosan jobb ezeket választani a tápanyagokban rendkívül szegény, de kalóriában túlzottan is gazdag cukros édességek helyett. Aztán tanuljunk meg különbséget tenni az éhség és a szomjúság között. Gyakran akkor is eszünk, amikor valójában csak innunk kellene. Az édességek utáni sóvárgás az enyhe mértékű dehidratáció jele is lehet. Ha több vizet iszunk, csillapíthatjuk az éhségünket és a cukor utáni vágyunkat is kordában tarthatjuk. A cukros üdítőkről és gyümölcslevekről azonban inkább térjünk át a vízre vagy a gyümölcs teára, mert egy-egy pohár üdítővel igen sok cukrot és üres kalóriát vihetünk a szervezetünkbe, ráadásul a legtöbben nem állnak meg egy pohárnál. Minél stresszesebb az életünk, annál könnyebben kereshetünk vigaszt az édességekben. Szintén több cukros, magas kalóriatartalmú, egészségtelen ételt esznek azok, akik nem pihennek eleget, az alváshiány hatással van a hormonjainkra is, a többi között azokra, amelyek az éhséget szabályozzák. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás mellett a rendszeres sportolás is segít leszokni a cukorról, mert a mozgás hatására olyan jókedv hormonok szabadulhatnak fel a szervezetünkben, amelyek kiváltják a cukornak köszönhető kellemes hatásokat. Minél több cukrot fogyaszt valaki, annál jobban vágyik majd az édes ízekre. Szerencsére az ízlelő bimbóinkat is lehet egy kicsit tanítgatni. Próbáljunk meg kísérletezni az aromás fűszerekkel, például a fahéjjal, szegfűszeggel, szerecsendióval, gyömbérrel, tárkonnyal, babérlevéllel, zsájával, és együnk több kesernyés ételt, például rukkolát, endiviát, grapefruitot. Ezek az emésztésünknek is jót tesznek, emellett segítenek visszaállítani az ízérzékelésünket, vagyis idővel már sokkal kevesebb mennyiségű cukros étel is elegendő ahhoz, hogy az édesség utáni vágyunkat kielégítsük. Ennyit tehát arról, hogy hogyan szokhatunk le a cukorról. A folytatásban témát váltunk, irány az űr. 3 millió km/órás sebességgel száguld át egy csillag a tejúton, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy minden várakozást felülmúl a NASA Mars helikoptere.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 3 millió km/órás sebességgel száguld át egy csillag a tejúton. Egy szupernóva darabja süvít át a tejútrendszeren elképesztő gyorsan. Több mint 3 millió km/órás sebességgel, írják a kutatók az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban. A szupernóva maradvány jelenleg a Földtől 2000 fényévnyire van, és eddig a tejútrendszer széléig jutott. Az LP4365 kódjelű csillag igazán különleges, mert túlélte a gigászi szupernóva robbanást. Csillagászok csak az elmúlt pár évben jöttek rá arra, hogy ilyenfajta csillagok egyáltalán létezhetnek. A Hubble és a TESS űrteleszkópok segítségével a Boston Tudományos és Művészeti Főiskola kutatói meg tudták figyelni, hogy a csillag nem csak elképesztő sebességgel halad, hanem viszonylag lassan forog a saját tengelye körül. Ami ebben különleges, az a forgás sebessége. Egy csillagtól általában nem furcsa, hogy ilyenfajta mozgást végez, de az ritka, hogy ennyire lassan tegye. Az LP4365 ugyanis 9 óránként fordul meg egyszerre a tengelye körül. Az LP4365 segítségével a csillagászok következtetni tudnak arra, mi történt a szupernóva robbanásnál. A forgási sebesség alapján a kutatók azt gondolják, hogy a robbanás akkor következett be, amikor egy csillag körül keringő fehér törpe már túl sok tömeget vont el a csillagtól gravitációja segítségével. A törpecsillag állapot a csillagfejlődés végső stádiuma. A különlegessége abban is rejlik, hogy tele van fémekkel, a saját központi csillagunkkal ellentétben, amelyben jó részt hélium és hidrogén van. És a folytatásban is maradunk még az űrben, minden várakozást felülmúl a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal Mars helikoptere. Eddigi legösszetettebb repülésén van túl az amerikai űrkutatási hivatal Mars helikoptere. A NASA napokban tett közleménye szerint az Ingenuity július 24-én hajtotta végre 10. tesztrepülését. Ennek alkalmával két olyan képet készített, amelyek egyesítésével a kutatók egy háromdimenziós felvételt kaptak a Jezero kráter felszínének gyűrődéseiről. A mini helikopter 7. felszállóhelyéről útnak indulva új 12 méteres magassági rekordot is felállított. 4-szer irányt váltott és 10 képet készített színes kamerájával, mielőtt új leszállóhelyén landolt. Az Ingenuity lehetővé teszi a Perseverance Mars járó tudományos csapata számára, hogy egyszerre legyen két helyen, mondta el Kevin Hand, a Mars járó első tudományos kutatás sorozatának társvezetője. Jelenleg a Jezero kráter egy olyan részén vagyunk, ahol a rover a misszió első tudományos mintagyűjtésére készül. Ezzel egy időben az Ingenuity részletes betekintést ad egy geológiai szempontból potenciálisan érdekes formációba, amely tőlünk több száz méterre található, tette hozzá a szakember. Az ultrakönnyű helikopter a Perseverance marsjáróhoz erősítve érkezett meg a Marsra február 18-án. A drón április 3-án vált le a roverről, a tesztrepülések számára kijelölt 10x10 méteres területen, a Wright Brothers Field névre keresztelt űrrepülőtéren. A Perseverance Mars járó feladata olyan kőzetmintákat gyűjteni, amelyek a földi értelemben vett életnyomaira utalhatnak a bolygó múltjából. Ez alatt azokra az adatokra és felvételekre fog támaszkodni, amelyeket a helikopter gyűjtött és készített. Ennyit tehát az amerikai űrhivatal Mars járójáról. Ezek után a folytatásban visszatérünk a Földre. Rövidesen két érdekesség következik a régészet világából. Kína legrégebbi pénzverdélyére bukkantak, ez az egyik témánk, illetve hallhatnak arról is, hogy tényleg megtörtént a Bibliából ismert földrengés.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kína legrégebbi pénzverdélyére bukkanhattak, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A régészek felfedezték a világ egyik legkorábbról ismert pénzverdélyét, amely Kína Henan tartományában található. A komplexumot a császári Kína felemelkedése előtti központi regionális hatalom helyszínén, Guangzhouban, a Zheng állam városában és közigazgatási központjában végzett ásatások során találták meg a szakemberek. Az egyik tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint a régészek bronz öntödét és különféle éremformákat is találtak a helyszínen, éremfosztányokkal és fémtörmelékekkel együtt. A leletek elemzése során kiderült, hogy a pénzverde úgynevezett ásóérmeket gyártott, amelyek a kertészeti eszközhöz való hasonlóság miatt kapták a nevüket. Az érméket a kínai Zhou dinasztia idején használták, az árukért cserébe adott pénz legrégebbi formáját jelzik, amelyeket a Zheng és a környező régiók területén használtak mindaddig, amíg Kína első császára el nem törölte azokat időszámításunk előtt 221-ben. A Guangzhouandi öntöde időszámításunk előtt 770 körül kezdett el működni, de előzőleg főleg rituális eszközöket, fegyvereket és szerszámokat gyártott. A pénzverési tevékenység csak körülbelül 150 évvel később jelent meg ebben az öntödében. A szénizotópos kor meghatározás azt jelzi, hogy a pénzverést csak 640-550 között kezdték meg a térségben, így a most felfedezett helyiség Kína egyik legrégebbi példája a fémpénz nem gyártására. Mint ilyen, ez új megvilágításba helyezheti a pénzverés időrendjét és fejlődését. Az érmék készítése az egyik legforradalmi pénzügyi újításnak számított az emberiség történetében. Ez tette lehetővé a vagyon könnyű kereskedelmét, számbavételét és felhalmozását. A korábbi kutatások szerint az érméket először a kereskedők bocsátották ki, ami sokkal könnyebbé tette magát a kereskedelmet, a szállítást és a vagyonszámolását. A guangzhoui pénzverde azonban a külső város széléhez közel fekszik, a közigazgatási belváros kapuja közelében található. Ez a szakemberek szerint arra utalhat, hogy az uralkodó is részt vett a valuta korai története alakításában. Bár a helyszínen talált korlátozott számú műtárgy azt jelenteti, hogy az öntöde pontos hovatartozása még nem erősíthető meg. Ennyit tehát arról, hogy Kína legrégebbi pénzverdélyére bukkanhattak, és a folytatásban még mindig régészet, tényleg megtörtént a Bibliából ismert földrengés. A Jeruzsálemben folyó ásatásokon a 2800 évvel ezelőtt Bibliából ismert földrengés nyomaira bukkantak a régészek. A múltban máshol már több helyen is találtak bizonyítékokat az Uzziás júdeai király idejében történt földrengésre, de Jeruzsálemben mindeddig soha nem találtak erre utaló tárgyi emlékeket a régészek. A korábbi ásatásokon Hácorban és Teles-Szafiban az egykori gát helyén már előbukkantak a földrengés nyomai, de most Jeruzsálemben, Dávid városa néhány épületében is törött cserépedényeket, és a rengés más jeleit találták a tudományos kor meghatározás szerint. Egy olyan korban, amelyben nem törtek hódítók a városra, és nem történt semmiféle jelentős történelmi esemény sem. Amikor feltártuk a szerkezetet, és benne egy időszámításunk előtti 8. századi rétegben a pusztulást, akkor nagyon meglepődtünk, mert tudjuk, hogy Jeruzsálem folyamatosan fennállt egészen a körülbelül 200 évvel később bekövetkezett babiloni pusztulásig. Mondta el az ásatásokat vezető két régész, Joe Uziel és Ortál Calaf. Adódott a kérdés, hogy mi okozhatta ezeket az omlási nyomokat ebben a rétegben. Nos, a Bibliában Ámosz és Zakariás könyveiben megjelenő földrengés éppen abban az időben történt, amikor ez a feltárt épület Dávid városában összeomlott. A földrengés után a romok tetejére újraépítkeztek, megőrizve annak nyomait. Ezt a házat a babilóniai hódítók időszámításunk előtt 586-ban eltüntették, de az ekkor létrejött maradványok új épületek alapjául szolgáltak századokkal később. Tényleg megtörtént tehát a Bibliából ismert földrengés, erről hallottak az elmúlt percekben. Ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő portálokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!